Most pedig Isten a törvény nélkül tette nyilvánvalóvá igazságát, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által mindenki számára, aki hisz. Mert nincs különbség. Mindenki vétkedett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő nevében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Az Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy most mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Testvéreim, tegnap este a Calvin téri templomban prédikáltam az egyetemi ifjúságnak az Isten tiszteletét. Ott Máténál volt a textus, amit olvastam, de hivatkoztam Pálra. Ma este Pált olvasom, de hivatkozni fogok Mátéra is. És azt gondolom, hogy elgondolkoztató, figyelemre méltó lesz ez a keresztül utalás innen oda, onnan ide. Azzal a meglepő mondattal kezdtem tegnap este az ige hirdetést, hogy a Bibliát nem nekünk írták. Ez olyan meglepően hangzik, pedig komolyan gondolom. És azt mondottam, hogy a teologizálás alaptétele, vagy kiinduló pontja ez, hogy itt van a kezünkben egy Biblia, amit nem nekünk írtak, hanem valakiknek, egészen konkrét személyeknek, vagy embercsoportoknak, vagy akár egy népnek. Mózes könyvét a zsidóknak írták, mi közünk nekünk magyaroknak hozzá. Ez egy súlyos teológiai probléma. Pál apostol a korintusiaknak írt egy levelet, de igazán a korintusiaknak komolyan vette azt, és az a levél az nem szólt az aténieknek, és nem szólt a galatáknak, az a levél a korintusiaknak szólt. És így tovább az egész Szentírás mindig valakiknek szólt, és nem nekünk, egyik részesen szól nekünk, közvetlenül. Aztán elmondottam azt, hogy a helyes bibliaolvasásnak a szabálya, ez már teologizálás, a helyes bibliaolvasásnak a szabálya az, hogy tudokozzuk az írásokat, tudomásul veszük, hogy nem nekünk írt Pál, hanem most esetben a rómaiaknak, és akkor megvizsgáljuk, hogy ki volt az a Pál, aki írta, kik voltak azok a rómaiak, akiknek írta, igazából mit akar írni a rómaiaknak, és miért éppen azt írja a rómaiaknak. Ezek mind súlyos kérdések, és a teologizálás abban áll, hogy mindenfajta bibliaolvasásunknál fölvetjük azt a kérdést, hogy ki írta, kiknek írta, mikor írta, miért írta. És azt mondottam tegnap az ifjúságnak ott a Calvin téren, hogy aki ezeket átugorja egyszerűen, és olvas egy igét, és függetlenül, hogy ki írta, kinek írta, hogy gondolta, hogy értette, ő veszi, boldogan megérti, kapta igét az Úrtól. Ezt nem tudom méltányolni, mert igenis kell venni a fáradtságot, és az elmélkedésben nem egyszerűen csak keleti meditatív gyakorlatokat kell végezni, hanem biblikus gyakorlatot is kell végezni, tudakozni kell az írásokat. Tehát még egyszer mondom, a Biblia valakiknek szólt, mindig valakikre gondolt a Szentíró, legkevésbé gondolta talán azt, hogy Bibliát fog írni. Szegény Pál apostol, amikor a korintusi levelet írta például, térjünk ide-vissza, akkor nem úgy volt, hogy fél szemével Korintusra nézett, a másik fél szemével, hogy emberek, ide csodálkozzatok, most én Bibliát írok. eszévesen volt szegény Pál apostolnak, igazán a korintusiakra gondolt, a korintusiak problémáira, kimlódásaira, bizonytalanságaira, és mind a két szemével Korintusra nézett, és nem is gondolta, hogy abból Biblia lesz, amit ő ott a korintusi ilyen-olyan konkrét problémákra nézve írt. És ez gondolom az egész Szentírásra érvényes, mindig valakikre gondolt a Szentíró, egy csoportra, gyülekezetekre, egy emberre, Filemonhoz írt levél, egyetlen emberhez szóló személyes levél, komolyan veendő személyes levél, és így tovább. Ez tehát a teológizálásnak a kiinduló tétel, nem nekem írták a Bibliát, valakinek meg kell találni, amennyire szerény lehetőségeinkből kitelik, meg kell találni, hogy aki írta annak idején, mit akart mondani, és amikor ezt valamennyire tisztáztuk, akkor vethetjük fel a kérdést, hogy és ez az egész mit jelent nekem? Ez a második lépcső, vagy a második lépcső. És mondom ismét, hogy azokat tekintem, bocsánatosség, meg milyen szót keresek, becsületes vagy hűséges bibliaolvasóknak, akik nem kímélik meg magukat, és végigjárják ezeket a lépéseket. Na tehát most ma este éppen Pál apostol írásából olvastam néhány sort a rómaiakhoz írt leveléből, és hát most nincs arra alkalom, hogy végig járjam az egész utat, mindent elmondjak, majd lesz alkalom arra, hogy a római leléről egyszer összesítve szól, amennyi már a szükséges, annyit mondok csak el. És pedig most az, hogy ez a rész, ez a néhány sor, amit olvastam, ez a szíve, ez a lelke a Pál teológiájának. Előtte előkészítette különféle gondolatokkal az emberek, az olvasóknak a szívét, hogy ide megérkezzék Pál. Aztán a továbbiakban ezt részletezik. Tehát ahol most vagyunk, ahol ma vagyunk, az a Pál teológiájának a summázata, a legtömörebb megfogalmazása. Csak röviden mondom, előtte azt bizonygatta, hogy minden ember bűnös. Aztán utána azt bizonygatja, hogy mit jelent hitáltal üdvözülni. De mondom, itt vagyunk Pál gondolatainak a szívénél, a középpontjánál, ahol is ezek a szavak fontosak, hogy ingyen, Isten ingyen igazítja meg a bűnösöket kegyelemből, miután megváltotta őket a Jézus Krisztus halála által. Bonyolítja itt, és ezt most ne vegyük, ne tegyük nagyítólá, hogy az előbb elkövetett bűnöket elnézte, hogy aztán a későbbiekben, amikor megjelenik a Krisztus, akkor a régi bűnöket is megbocsát, ez már bonyolítása. A dolognak maga a fő gondolat, Pál teológiának az alap gondolat az, hogy ingyen, kegyelemből üdvözíti Isten azokat, akik hisznek a Jézus Krisztusban. Most visszatérek az első sorra, mert annak is hangsúlya van. Azt mondja Pál, most pedig az Isten törvény nélkül tette nyilvánvalóvá igazságát. Ez megint hallatlanul fontos dolog, hogy most pedig törvény nélkül, az előző nemzedékekben törvény által, pláne a zsidó népben koncentráltan, törvény által jelentette ki Isten az ő gondolatát, de most valami új következik, lezárult az a régi, amikor törvény útján botladozva, buktácsolva jutott el az ember az Isten igazságához, és különféle áldozatok, véres áldozatok, ima, bőt áldozatok által kapta az Isten igazságát, feloldozását. Ennek vége, új világ kezdődött. Az új világ lényege az, hogy ingyen kapjuk, a kegyelmet kapjuk, és ez a kegyelem elégséges az üdvösségre. Semmi másra nincs szükségünk, nem kell visszamenni a törvénynek a paragrafusaihoz, áldozatokhoz, ünnepekhez, körülmetélés, és itt tehát mindaz, ami Mózesnél volt. Ez Pál. használatra való készülésem közben egy többenetes felismerésre jutottam. Tudik arra, hogy amit egyébként már mondtam sokszor, de tegnap olyan élményszerűen éltem át, hogy hát a Biblián belül többenetes pluralizmus van. A Biblián belül többenetes pluralizmus van, és mi protestánsok azért nem vesszük észre ezt a pluralizmust, mert ezt olvassuk, Pálnak a leveleit olvassuk, a római levelet főként, meg a Galata levelet, a római meg a Galata levél adja legmagasabban Pál gondolatait, és Luther a reformációt erre a két levélre építette, és aztán évszázadokon megszoktuk, hogy hát a Bibliának a közepe, a lényege, a kijelentésnek az igazi mondani valója a római meg a Galata levélben van. Luther azt mondotta a római levélre, das rechte Hauptstück der Bibel. Das rechte Hauptstück der Bibel. Az igazi fő darabja a Bibliának a római levél. Na mondom, tegnap viszont a Máté evangéliumával foglalkoztam, és arra felismerésre jutottam, mondom, ami már régi felismeréseknek van érményszerű élet, hogy milyen érdekes, hogy Máténál más út van az üdvösségre nézve. Máté egy egészen más utat mond, és mi azért nem veszük ezt észre, mondom, mert protestánsok vagyunk, és leszögeztük, hogy Pál mondta ki az utolsó szót, és minden más alárendelünk ennek, és próbáljuk magyarázni. Hát azért az a másik is belepérhette, meg az a másik is igazából ugyanezt mondja. És tegnap élményszerűen értem át, hogy Máté nem ugyanazt mondja, amit Pál apostol mond. Ezáltal nem rendülhet bennem semmi, sőt, imádat, áhítat töltött el, hogy igenis, az Úristen gazdag Isten, és Úristennek van hatalma arra, hogy ezt is érvényessé tegye valakinek a szívében, meg a Máténak az útját is érvényessé tegye valakinek a szívében. Most csak ilyen rövid mondatokban hasonlítom össze a kettőt, ebből, amit olvastam, ebből is kivehetjük. Pál apostol számára Jézus Krisztus megváltó, aki egy misztikus, misztérium által megszerezte az üdvösséget. Saját magának a véres oda áldozásával szerezte az üdvösséget. Jézus a megváltó. Rövidre fogom a dolgokat. Máté ezzel szemben azt mondotta, hogy Jézus a rabbi, a tanító, aki tanítványá teszi az embereket, és aki tanítványává lesz, az üdvözül. Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, hogy csak egyet mondjak. A Máté 13-ban van egy ilyen érdekes halmozása a dolgnak. Elmondja sok példázatot is, és a végén azt mondja, hogy minden, így mondom, mert ez a gondatnak a lényege, minden megtanított tanítvány, vagy pontosabban minden tanítványát tett tanítvány hasonló ahhoz a gazda emberhez, aki ót újat ót hoz elő a kamrájában. Tehát ez érdekes, hogy Máté még hangsúlyosan, szinte négyzetre emeli a gondolatot, a tanítványát tett tanítvány, aki tehát elindult a tanulás útján valamiféle tanítvány lett, írási tudó, aztán Jézusban még egy szuper tanulmányt, tudományt sajátított el, azt mondja, na ez az, aki bemegy az Isten országába. Tehát a Máté koncepciójában Jézus a mester, a tanító mester, aki hozza az igazságot. Olvasom azt, amit tegnap a templomban az ifjúságnak olvastam, mert ez mutatja, amit most olvasok, az meg a Máté teológiának a szíve. Amit a római levélről olvastam, az a Pál apostol teológiának a szíve. Most ebben Máté szíve dobog, amit most olvasok. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt. most itt van már is Pálapost, az, hogy érvénytelenére. Jézus van érvénytelen, hogy nincs tovább érvényessége a törvénynek. Itt pedig ezt halljuk. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy azokat érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, amíg be nem teljesül. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akárcsak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom néktek, ha a ti igazságotok messze fölül nem haladja az írás tudó kép, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Mert a Máté teológiának a lényege, Jézus nem azért jött, hogy lerontsa a törvényt, hanem éppen, hogy betöltse. Igaz, hogy utána következnek aztán azok, hogy megmondatott a régieknek, én pedig mondom néktek, de ha külön tanulmányozzuk ezeket a szembesítéseket, akkor azért legtöbbször az derül ki, hogy amit ti rosszul éltetek, vagy félig gondoltok, vagy primitíven, testiesen mondotok, annak szellemi töltése van. Csak hogy egy példát mondok, a 10 parancsolatban ott van az, hogy ne ölj. Hát ezt természetesen úgy értették, hogy ne vedd a kést, és ne dőlt bele a másiknak a hátába. Jézus azt mondja, hogy ha haragszol a másikra, hogy gyűlölöd a másikat, már gyilkos vagy. Megmondatott a régieknek, ne ölj, én pedig azt mondom néktek, aki haragszik, már gyilkos. Tehát betölti a törvényt. Máténak a teológiája egy csodálatos valami, és úgy elgondolkozta, hogy ha csak Máté evangéliuma maradt volna fenn, ez egy játék a gondolatokkal, de jó dolog néha így játszani a gondolatokkal. Mi lenne, ha a Bibliából, Jézusról, csak Máté evangéliumából tudnám? Ha csak Máté volna, Ókövetség, Máté evangéliuma, és nem volnának Pál levelei. Ha csak Máté evangéliuma volna a Bibliában, akkor teljesen egyértelmű volna az üdvösség útja, a törvénynek a betöltése. És ami figyelmeztetés a zsidókkal, írástudókkal szembe, az csak az, hogy vigyázzatok, ha, hogy is mondjuk, ha új fordítás olyan szépen mondja, hogyha a ti igazságotok messze fölül nem múlja az írástudókét, akkor nem mentek be. Tehát a Máté teológiája szerint az üdvösség útja az, amit a zsidók járnak. És Jézus azt hozta, hogy ám, de messze felül kell haladni ezt a kicsinyességet, azt a megalkuvást, azt a sok kompromisszumot, amit a zsidók csináltak, az írástudók csináltak a törvény rendszerével. A törvény rendszere érvényes, egy ióta, egy veszőcske nem vész el. Az ég és a föld elmúlik, de a törvényből egy veszőcske nem múlik el, mondja Máté, és mondja Máténál Jézus. Tehát mondom még egyszer, ha Pál nem volna, csak a Máté evangéliumban volna, akkor teljesen egyértelmű volna, hogy az üdvösség útja az, hogy adva van az Isten törvénye, én cselekszem, de nem fél szívvel, nem képmutató módon, nem sokféle megalkovással, hanem azzal az éles elszántsággal, ahogyan Jézus tanítja a hegyi beszédben például, és egyébként is. Na tehát itt van testvérek két koncepció, két teológia. Pál azt mondja, hogy vége a törvénynek, és olvashatnám a Balaterejméből, és olvasom is, mint tegnap is előkerült ez a többenetes vers. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Van-e ennél többenetesebb mondat? Kiestél a kegyelemből? Ki az, aki kiesett a kegyelemből? Nem az ateista, nem a részeges. kiesett a kegyelemből Pál szerint, aki a törvény útján akar megigazulni. Nem fantasztikus ez a feszültség a Biblián belül? Csak hát persze onnan nem gondolok, hogy valósság az emberek a Bibliát, erre nem eszmélnek rá, hogy ez a kettősség benne van a Bibliában. Még egyszer mondom, aztán is fejezem csak valami tanulságot, mégis levonok belőle. Máté azt mondja, hogy jó az az út, amin a zsidók járnak, és kinektek zsidó keresztényeknek, mert kinek írt a Máté, a zsidókból lett keresztényeknek írt az evangéliumot. Jó úton jártok, amikor igenis továbbra is mentek a templomba, imaórákra, meg a zsidó zsinagógába, meg a szombat. Jó úton jártok, csak az egészet messze felülhaladó módon kell csinálni, mint ahogy a ti zsidó társaitok csinálják. Jézus valami messze felülhaladó töbletet hozott. Azt kell csinálni, és az az üdvösség útja. Csinálni, de valami messze felülhaladó. Ha nem több a ti igazságotok, semmiképpen nem mentek be. Ez a Máté teológiája. Hol van itt az, hogy nem cselekedetekből, hanem vitáltak. Téged is cselekedetekből, mégpedig messze meghaladó cselekedetekből. És előáll Pál apostol, és azt mondja, hogy nem cselekedetekből, mert hogyha ezen az úton akartok járni, kiestek a kegyelemből, döbbenetes. És mind a kettő igaz, testvérek. Mert mind a kettőt valakiknek írták, Máté írta a zsidókból egy keresztényeknek, és hogyha megmaradunk most ennél a tábornál, Pál egy egész más tábornak írja, rómaiaknak. Ott is volt a persze zsidók, de a gyülekezet zöme pogányokból lett keresztény volt. Na tehát maradjunk egy pillanatra, hogy befejezésül akár Máténál. Máté azt mondja, hogy ti zsidó keresztények, akik tegnap még Mózesre esküdtetek, és zsidók voltatok, és most már Jézus Krisztus táborába jöttetek át, ti jó úton jártok, amikor továbbra is jártok a zsidó templomba, és csináltok a zsidó tertartást, de messze felül haladja, aki jó cselekedetetek, az emberek lássák azt, hogy dicsőítsék a mennyei atyát, dicsőítsék azért, mert ti messze meghaladjátok a többi zsidó embernek a kegyességét, vallásosságát. Csak ezen az úton járjatok. És gondoljátok meg, ha nem messze haladja meg, ha nem több a ti igazságotok, akkor nem jutott be mennyekországába. Mert Jézus nem azért jött, hogy azt a zsidó rendszer lerontsa, hanem azért jött, hogy azt betöltse. Nem azért jött Jézus, hogy lerontsa, jó lerontásra érdemes volt az a rendszer. Főpapjával, farizeusaival, templomi kultuszával, kufárkodásával, nagyon szégyenletes volt. Körülbelül, mint a mai kereszténység. Olyan szégyenletes volt az a üzem, az egyházi üzem ott a zsidók körében. És mégis Máté azt mondja, hogy nem azért jött Jézus, hogy ezt az egész üzemet szét korvácsolja, hanem azért jött, hogy betöltse. Hogy ami ebben az üzemben, ebben a zsidó vallásos üzemben Istentől valókat fölemelje, kitisztogassa. Ezt üzeni, hitem szerint Isten ezt üzeni Máténát, a zsidóból lett keresztényeknek. Aztán ez a társaság szétfoszlott, és az Isten szent lelkének a figyelme, hogy úgy mondjam, a pogányok felé fordult, és jött Pál apostol, és van egészen más ténikát. Ti ne bajlódjatok a mózesi törvényekkel, ti ne bajlódjatok körülmetéléssel, szombattal, kóser étkezéssel, nem, ti nektek nem kell. Értjük azt, hogy mind a kettőnek igaza van. Máténak igaza volt, amikor ezt mondotta, és Pálnak igaza volt, amikor egy új tábornak egy egészen más mondott. És mondom, befejezem ezzel, ami tegnap nekem olyan élményszerűvé vált, hogy Jézus nem azért jött, hogy meglévő struktúrákat, akármilyen képmutatók, akármilyen erőszakosak, akármilyen istentelen, még az Isten nevében is, nem azért, hogy az szétrúgja, széthalpálja, szétverje, hanem hogy kiemelje belőle, ami érvényes, és azt megszentelje, hogy betöltse. Példának mondtam, és most is elmondom, mert érdekes módon, különös módon úgy éreztem, hogy ezt kell most mondanom. Azt mondottam, hogy például a magyarországi református egyház. Jézus nem azért jött, hogy a magyarországi református egyházat szétzilálja, ítéletével szétverje ezt a magyar református egyházat, de itt van a nagy evangélium, nem azért jött Jézus, hogy lerontsa, hanem azért jött, hogy betöltse, ami ebben az egyházban értékes, és eltorzult, és szétzilálódott, és ellenőtlenül, hogy azt megerősítse, és fölébressze, és megújítsa. Azért jött Jézus, hogy betöltse a magyar református egyháznak a törvényét, a struktúráját, a szerkezetét, hallatlan nagy evangéliumban ebben. Még sokáig kellene folytatni, hogy a struktúra nem hálás azért, hogy Jézus nem veri szét, a struktúra megöli Jézus. Pedig Jézus nem akarta szétverni a zsidóságot, de amit mondott, az túl sok volt, nem lehetett elviselni. Megmondhatod, én pedig azt mondom, hogy jössz te Jézus ahhoz, hogy így beszél Mózesről. Meg kellett ölni Jézus, mert a struktúra önmagát akarja életben tartani. Nem képes, nem akar megújulni. Hát én meg Isten, hogy a magunk részét, feladatát ezen a fantasztikus ügyben, az Isten országának, hogy megtaláljuk a feladatunkat és abban járjunk. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.